Kálvin János új szövetségi írásmagyarázatából olvasok fel. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula református lelkész teológiai magántanár 1939-ben. Rábolt Gusztáv fordítása. Lukács evangéliuma első rész, 26-33-ig terjedő versek. A hatodik hónapban pedig elküldeti Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bementvén az angyal őhozzá mondanéki: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig, látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez. S mondanéki az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és imé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, s a magasságos fiának hivattatik, s neki adja az Úristen a Dávidnak az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Magyarázat. 26. vers. A hatodik hónapban pedig. Csodálatos és közönséges emberi felfogástól nagyon is eltérő berendezkedése az isteni okosságnak, hogy Isten ismertebbé akarta tenni a nemzés kezdetét az előhírnökben, mint a maga fiában. A Jánosra vonatkozó s a templomban történt kijelentés általánosan ismeretessé lett. Krisztust pedig egy szűznek ígérte meg az angyal Judeának egyik ismeretlen városkájában, s ez a kijelentés eltemetve maradt egy szűznek a lelkében. Mert hiszen Krisztuson már a születésétől fogva teljesednie kellett annak, hogy Isten a bolondság által tartja meg a hívőket, 1 Korintus 1.21. E drága titkot pedig egy szűznél helyezte el Isten, úgy, hogy az a maga idején jusson el csak valamennyi kegyeshez. Megvallom, hogy lenézhető módja ez a titok megőrzésének, de a legalkalmasabb volt egyrészről a hitbeli alázatosság megbizonyítására, másrészről az istentelenek dőfösségének elhárítására. Mi azonban, bár nem is vagyunk azonnal tisztában az indítókkal, tanuljuk meg magunkat szerényen alávetni Istennek, és ne resteljük tanítónőnknek elfogadni azt, ki Krisztust, Isten örök bölcsességét hordozta a méhében. Kétség kívül semmitől sem kell jobban óvakodnunk, mint attól, hogy finnyás lenézés révén megfosszuk magunkat a ma hasonlíthatatlan titok ismeretétől, melyről Isten szándékosan azt akarta, hogy a kicsinyeknél és a tanulékonyaknál legyen elrejtve. Nézetem szerint ugyanez az oka annak is, hogy miért választott olyan szüzet, aki már el volt jegyezve egy férfiúnak. Semmi alapja sincs Origenes képzelődésének, mely szerint ezt azért tette, hogy eltitkolja a sátán előtt, minő üdvöt készült adni az embereknek. Jegyzet: Origenes 185-254-ig élt, tudós egyházatja. Jegyzet vége. A házasság tehát lepelként volt a világ szeme elé telítve, azért, hogy a hit által végül is Isten fiának ismerjék el a hívők, kit általában József fiának gondoltak. Krisztus azonban éppen nem dicsőség nélkül jelent meg a világon, sőt istenségének benne levő dicsőségét kezdettől fogva napfényre hozta a mennyei atya. Angyalok adták ugyanis hírül, hogy megszületett a megváltó. Az angyalok szava azonban, melyet csak a pásztorok hallottak, nem hatott messzire. Egy csoda lehetett ismeretessé, melyet a napkeletről jött bölcsek terjesztettek mindenfelé, hogy tudnélik, megjelent nekik egy csillag, a legnagyobb király születésének bizonysága. S mégis azt látjuk, hogy Isten szinte titokban tartotta maga fiát, míg el nem jön az ő teljes megnyilatkozásának ideje. Ekkor ugyanis szinte színházat emelt neki, hogy itt legyen láthatóvá. Az evangelistától használt görög szó, melléknévi igenév azt jelenti, hogy akkor oda volt már a szűz ígérve a vőlegénynek, nem pedig azt, hogy feleségként volt átadva a férjnek. Az volt ugyanis a szülők szokása zsidóknál, hogy lányaikat az eljegyzés után még otthon tartották bizonyos ideig. Egyébként fölösleges lett volna a Mózes 5. könyvében, 22. rész 13-os következő versek, a mennyasszony megrontására vonatkozólag olvasható törvény. Azt mondja Lukács, hogy József Dávid nemzetségéből való volt, mert a családokat a férfiak nevei szerint szokták osztályozni. Erről különben bővebben szólok majd másütt. 28. vers. Örülj, kegyelembe fogadott! Mivel bámulatos és szinte hihetetlen volt a küldetés, a figyelemnek Isten kegyelmére való felhívásával kezdi beszédét az angyal. S mivel belátó képességünk kis terjedelménél fogva, értelmünk sokkal szűkebb körű sem, hogy Isten cselekedeteinek mérhetetlen nagyságát fel tudná fogni, kétségkívül az a legjobb óvszer, ha értelmünket az isteni kegyelem véghetetlenségének megfontolására indítjuk. Mivel tehát a hitnek az isteni jóság megértése az ajtaja, méltán tartja magát az angyal ahhoz a sorrendhez, hogy az isteni kegyelem megfontolásával itatva át a szűz kebelét, így tegye képessé a megfoghatatlan titok megértésére. A Lukácstól használt görög szó, melléknévi igenév, Isten ingyenvaló kegyét jelenti, amint világosabban kitűnik ez az Efézusbeliekhez írt levél első részének 6. verséből, ahol Pál az Istennel való megbékülésünkről beszélve így szól. Isten minket az ő szerelmes fiában, görög szó, azaz visszafogadott kegyelmébe, jó indulatával magához karolt bennünket, kik előbb ellenségei voltunk. Azt mondja aztán az angyal, az Úr veled van. Akiket ugyanis egyszer a szeretetére méltatott az Isten, azokkal szemben kegyesnek és jóságosnak mutatja magát, s jótéteményeivel tünteti ki és halmozza el őket. Ezért van hozzátéve a 3. részlet, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Az áldást pedig mintegy az isteni kegy hatásának és megbizonyításának teszi meg. Szerintem itt nem is dicséretként áll ez, hanem inkább a boldogságot jelzi. Pál apostol például először kegyelmet, azután békét, vagyis mindenféle jót szokott a hívőknek kívánni, jelezve, hogy csak akkor leszünk mi boldogok és gazdagok, ha Isten minden jónak a forrása szeret bennünket. S hogyha Mária boldogsága, igazsága és élete az Isten ingyen szeretetének folyománya s erényei, nem különben egészen kiválósága az Istennek puszta bőkesüssége, akkor a legnagyobb mértékben oktalanul cselekszenek, akik azt tanítják, hogy tőle kell kérnünk, amit velünk együtt mástól bír. Nagyon is vastag tudatlanságukban ezt az üdvözlést, mint egy bűbájos, ördögűző erejű imácskává tették a pápisták, s odáig mentek az őrültségben, hogy hitszónokaiknak beszédjük előtt a Szentlélek kegyelmét csakis az ő üdvözlégy Máriájuk révén szabad kérni. Eltekintve azonban attól, hogy itt pusztán üdvözlésről van szó, vakmerő módon bitorolnak más tisztséget, melyet Isten egyedül az angyalra ruházott. Az azonban kétszeresen ostoba vetélkedés, hogy távol levőt üdvözölnek. 29. vers. Azt pedig látván megdöbbene az ő beszédén. Nem azt mondja Lukács, hogy az angyal láttára, hanem hogy a beszédén döbbent meg. Miért tesz hát említést a látásról is? Nézetem szerint ennek oka az, hogy Mária valami égi dicsőséget ismervén fel az angyalban, Isten iránt való tiszteletéből kifolyóan hirtelen félelmet kezdett érezni. Azért zavarodott meg tehát, mert észrevette, hogy nem halandó ember üdvözli őt, hanem az Isten angyala. Egyébként, mint Lukács mondja, nem úgy zavarodott meg, hogy megdermedt volna. Ellenkezőleg, figyelmes és nyugodt értelemnek adta tanújelét, mert az evangélista későbbi szavai szerint gondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez, azaz mire céloz, s mi az értelme. Rögtön az jutott eszébe, hogy az angyal nem ok nélkül küldetett. Ez a példa elsősorban arra int bennünket, hogy nem szabad Isten dolgai felül egykedvűen gondolkodnunk. Azután, hogy a felülük alkotott ítéletünkben a vallás és a félelem vezessen bennünket. 30. vers. Ne félj, Mária! Hogy a félelem letevésére inti őt, ez mindig azt juttassa eszünkbe, ami testünkkel járó gyarlóság is, hogy tudnélik lehetetlen meg nem ijednünk, ha az isteni dicsőségnek csak a legkisebb csírája tűnik is fel előttünk. Mert nem is képzelhetjük az Isten jelenlétét tétlennek ott, ahol ezt komolyan vesszük észre. Mivel tehát mindenki alában vetve az ő ítéletének, a félelem rettegéssé válik, míg az Atya voltát meg nem mutatja. A Szent Szűz pedig a gazságok olyan nagy hatalmát látta maga nemzetében, hogy méltán nagyobb büntetéstől tartott. Az angyal tehát, hogy megszabadítsa a félelemtől, kijelenti, hogy ő páratlan jónak tanújaként és hirdetőjeként van jelen. A kegyelmet találtá kifejezést a héber szó használatának megfelelően használta Lukács, ahelyett, hogy az Isten kegyes iránta. Mert nem is olyan emberről mondják, hogy kegyelmet talál, aki kereste, hanem az olyanról, akinek önként ajánlja oda Isten. Példákat, minthogy nagyon is ismeretesek, fölösleges volna felhozni. 31. vers. És imé fogansz a te méhedben. Szavait az angyal, hogy annál jobban behatoljanak a szűz kebelébe, először Ézsaiás jövendőléséhez, azután a proféták más helyeihez alakítja. Hiszen általában ismerték és emlegették az istenfélő emberek az ilyen jövendőléseket. Megjegyezendő azonban egyúttal, hogy az angyal nem külön csak is a szűzhöz beszél, hanem örvendetes hírt hozott, melynek nem sokára az egész világon el kell terjednie. Nem Isten szándékán kívül történt tehát, hogy oly világosan jutott kifejezésre a régi jövendőlések és a Krisztus kinyilvánítására vonatkozó jelen híradás közti összhang. A fogansz ige éppen elegendő Marcion és Manikeusz őrizségének megszáfolására. Ebből ugyanis könnyen következtethetjük, hogy Mária nem légnemű testet vagy képet szült, hanem valódi magzatot, kit már előbb fogant a méhében. És nevezd az ő nevét Jézusnak. A név okát Máté adja elő, Máté 1.21, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. Tehát már a név is üdvösséget ígér, és megmutatja, miért küldte Krisztust az Atya a világra, s mint ő maga is kijelenti, nem azért jött, hogy elveszítse a világot, hanem hogy üdvösséget hozzon neki. János 12.47. Ne feledjük azonban, hogy nem emberi vélekedés, hanem Isten parancsa alapján adta neki az angyale nevet, hogy ami hitünknek alapja az égben legyen, ne a földön. A Jézus nevet pedig a Jésá szóból vezetik le, mely a zsidóknál üdvöt jelent. Ebből ered a Hósiá ige is, melynek jelentése azonos a magyar megtartom igével. Nem állhat meg azután azok okoskodása, kik azt mondják, hogy különbözik a zsidó Jehósuá szótól. Hogy a rabbinosok mindenütt a Jézus nevet írták, ez kétségtelen rossz akaratból történt, hogy ne kelljen megtisztelően beszélniük Krisztusról, sőt inkább azt költik róla, hogy valami alávaló zsidó volt. Annyi tehát az írásoknak tekintélye, mint a kutya ugatásának. Amaz ellenvetésre, hogy Isten fiának méltóságán aluli, ha a másokkal közös a neve, azt mondhatnók, ugyanez áll a Krisztus névre is. Igen könnyű azonban mind a kettőnek a megoldása, hogy tudnélik a törvény alatt árnyként volt minden, de Isten fiában egészen, s a maga teljességében van meg. Vagy benne a lényeghez tartozik mindaz, ami akkor csak jelképezve volt. Semmivel sem nagyobb jelentőségű a másik ellenvetés sem. Azt állítják, hogy nem kell tisztelni és félni a Jézus nevet, kielőtt minden térd meghajoljon, Filippi 2.10, ha ez nem egyedül az Isten fiának a neve. Hiszen Pál nem is olyan varázsos nevet tulajdonít neki, melynek betűibe volna belefoglalva a méltóság, hanem éppen olyanok a szavai, mintha azt mondaná, Krisztusnak azért adta az Atya a legfőbb hatalmat, hogy előtte az egész világ megalázkodjék. Búcsút mondván tehát az ilyen koholmányoknak, tudjuk meg, hogy Krisztus azért kapta Jézus nevet, hogy benne tanulják meg keresni a hívők azt, ami hajdan a törvény idején csak jelképezve volt. 32. vers. Ez nagy lészen. Ugyanezt mondta az angyal keresztelő Jánosról is, kit azonban nem akart Krisztussal egyenlőnek tenni. De keresztelő János csak a maga rendjében nagy. Krisztus nagysága pedig kevéssel lentebb van kifejezésre juttatva, és ez a nagyság föléje emeli őt minden teremtménynek. Egyedül neki sajátos és különleges vonása, hogy az Isten fiának neveztetik, mint ezt az apostol is mondja a zsidókhoz írt levél első rész 5. versében. Elismerem ugyan, hogy a Szentírás az angyalokat, s néha a királyokat is felékesíti ezzel a címmel, de ezek csak általánosságban, a kiválóság miatt hivatnak Isten fiainak. Egészen világos és minden kétségen felül áll, hogy Isten a maga fiát minden mástól megkülönbözteti, mikor külön őt szólítja meg így, én fiam vagy te, Zsoltár 2:7. Itt tehát nincsen Krisztus sem az angyalok, sem az emberek közé elegyítve, úgy, hogy csak is egyike volna az Isten fiai seregének. A méltóságot azonban, mely neki e helyen megadatik, senki másnak nem szabad magához ragadnia. Isten fiai a királyok is, de nem a természeti jog alapján, hanem azért, mert Isten őket erre a megtiszteltetésre méltatta. Még az angyalokat sem illeti meg ez a kitüntetési cím, legfőjebb csak annyiban, amennyiben a legkiválóbb fő alatt állván kitűnnek a teremtmények között. Mi is Isten fiai vagyunk, de örökbefogadás révén, mint a hit útján nyerünk el, nem pedig a természet alapján illetez meg bennünket. Krisztus azonban az egyedüli és egyszülött fiú, hogy pedig szervét ez az utálatos kutya a jövő idejű igéből erőszakosan az bizonyítja, hogy Krisztus nem örök fia Istennek, hanem azóta kezdték őt ilyennek tartani, mióta ami testünket öltötte magára, ez már igazán túlságos csavarintás. Okoskodása a következő. Krisztus nem volt a fia Istennek addig, míg testünkbe öltözötten meg nem jelent a világnak, mert, azt mondja az angyal, majd hivatik jövő időben. Én pedig azt mondom ezzel szemben, hogy az angyal szavai nem jelentenek egyebet, mint hogy örökkévaló volt Istennek a testben megjelenendő fia. A hivattatni szó ugyanis a teljes ismeretre vonatkozik. Nagy azonban a különbség a ma két dolog között, hogy kezdette Istennek fia lenni ő, aki előzőleg nem volt, vagy azért jelente meg az emberek között, hogy megtudják, hogy ő az, aki hajdan megígértetett. De mivel Istent minden időben atyának hívta az ő népe, ebből következtethető, hogy az égben volt a fiú, aki tős, aki által átszármozott az emberekre az említett atyaság. Mert nagyon is sokat tulajdonítanak maguknak az emberek, ha azzal mernek kérkedni, hogy ők Isten fiai, ha csak annyiban nem, amennyiben tagjai az egyszülött fiúnak. Kétségtelen tehát, hogy a szent atyák csakis a fiú, mint közbenjáró révén merészkednek maguknak bátorságot venni, ez annyira megtisztelő megszólítása. Egyébként, hogy mit ír ez a teljesebb megismerés, amelyről most beszélünk, megmondja Pál apostol. Azt tudnillik, hogy most már barátságosan szabad Istent nem csak hívni, hanem kiáltani is atyánknak. Lásd Róma 8:15, Galácia 4:6. Neki adja Dávidnak a székét. Mondottuk, hogy az angyal a prófétákból veszi magasztalásait, és ezekkel azért jelöli meg Krisztust, hogy így még jobban felismerje a szent szűz, hogy ő lesz az a megváltó, ki hajdan megígértetett az atyáknak. Valahányszor az egyház helyreállításáról beszélnek a proféták, a hívők minden reménységét Dávid országára irányítják. Úgyhogy általánosan ismert alapigasság volt a zsidóknál, hogy az egyház jólétének az ő boldog országlása lesz az alapja, és hogy a messiás feladatának semmi sem megfelelőbb, hozzá semmi sem illőbb, mint Dávid országát újra felállítani. Ezért viszik át néha a Dávid nevet is a messiásra, mint ezt Jeremiás is teszi. Jeremiás 30:9. Majd így szól, szolgálnak uruknak és Dávidnak, az ő királyoknak. Ilyenek Ezékiel eme szavai, 34. rész, 24. vers, és 37. rész, 24. vers. Dávid az én szolgám, fejedelem lészen ő köztük. Továbbá Hóseás eme mondása, Hóseás 3:5. Megkeressük az ő urokat, és Dávidot, az ő királyukat. Elég ismeretesek és gyakoriak ama helyek is, ahol a Mesiás Dávid fiának neveztetik. Szóval azt jelzi az angyal, hogy vetelik majd Krisztus személyében Ámós jövendőlése, Dávid sátorának helyreállításáról, mely felforgattatott és elpusztítatott. Ámós 9:11. 33. vers. És uralkodik Jákob házán. Mivel az üdvösség különösen a zsidóknak volt megígérve, amint hogy a szövetség is az ő atyukkal, Ábrahámmal köttetett, és mivel Krisztus Pál tanúsága szerint, Róma 15:8, szolgája volt a körülmetélkedésnek, méltán alapítja az angyal Krisztus országát erre a népre, mint amelynél lakása és otthona is volt. Ez azonban éppen nem áll ellenkezésben a többi jövendőléssel, melyek Krisztus országát kiterjesztik egészen a föld végső határáig. Isten ugyanis új és csodálatos örökbefogadás útján azokat a népeket is beoltotta Jákob családjába, amelyek azelőtt idegenek voltak. Mindazonáltal úgy oltotta be őket, hogy a zsidók, mint egy elsőszülöttek, a méltóbb helyen vannak, mint a 110. Zsoltár 2. verse mondja, a te hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr Sionból. Krisztus széke tehát Izrael népénél volt elhelyezve, hogy innen vesse alá magának az egész világot. Akárhány embert csatolt azonban a hit által Ábrahám fiaihoz, azok mind igaz izraelitáknak tartatnak. De bár a zsidók a saját elpártolásuk folytán elszakadtak is az Isten egyházától, azért Isten mégis megtartja némi töredéküket mindvégig, mert az ő elhívása nem jár megbánással. A népzöme látszólag ugyan eltávolodott az egyháztól, de nem szabad megfeledkeznünk arról a titokról, melyről Pál apostol beszél a Rómabeliekhez írt levél 11. rész 25. versében. Eljön tudnélik végre az az idő, mikor Isten az elszíredésből össze fog gyűjteni egyeseket a zsidók közül. Ez idő alatt az egész világon elterjedt egyház Jákob lelki háza, mert ez a Sionból vette eredetét. Uralkodik mindörökké. Figyelmeztete szóval bennünket az angyal arra, hogy a profétáknál minő értelemben ígértetett Dávid országának az örökkévalóság. Hatalomban és gazdagságban csak Dávid és Salamon idején virágzott az ország. Roboám azonban, az ő harmadik utóda, már alig másfél törzs felett uralkodott. Ettől kezdve különböző csapások gyengítették általában az országot, míg végre egészen összeomlott. Most kijelenti az angyal, hogy semmiféle pusztulásnak sem lesz alávetve, ha megerősödött Krisztusnak a személyén, és ennek bizonyítására a Dániel könyve 7. részének 14. versében olvasható eme szavakat használja. Ennek az országnak vége nem lészen. De bár e szavak értelme az, hogy Isten lesz Krisztus országának örök őrzője és feje, hogy soha el ne pusztuljon a földről, míg csak a nap és a hold az égen ragyognak, a valódi örökkévalóság azonban mégis a jövő dicsőségre vonatkozik. Így tehát ebben az életben szakadatlan sorban következnek a hívők egymás után, végül azonban az égben kell összegyűlniük, hol örökké fognak uralkodni. Lukács 1:34-38. Mondta pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal mondanéki, a Szent Lélek száll tere át, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Ezért, ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. És imé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénységében, és ez már a 6. hónapja néki, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. mondta pedig Mária. Imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint. És elméne őtőle az angyal. Magyarázat, 34. vers. Mi módon lesz ez? Úgy látszik, a Szent Szűz épp oly szűk határok közé szorítja Isten hatalmát, mint előzőleg Zakariás. Szerinte ugyanis, ami a természet általános rendje ellen van, az lehetetlen. Okoskodása következő. Férfit nem ismerek, honnan higgyem tehát, hogy bekövetkezik, amit jelentesz? Nem kerül azonban sok erőlködésbe, hogy megtisztítsuk őt minden bűntől. Igaz, hogy hite folytán rögtön át kellett volna térni az Isten mérhetetlen erejére, mely egyáltalán nincs a természet eszközeihez kötve, hanem fölötte áll az egész világnak. Ehelyett a nemzés közönséges módjában állapodott meg. Tudnunk kell azonban, hogy kétkedése vagy tudakozódása nem olyan, mintha ezzel Isten hatalmát a maga nézeteinek akarná alávetni, vagy velük egyrangba helyezni. Csak a hirtelen csodálkozás ragadta őt a kérdés feltevésére. Arra pedig, hogy engedelmesen vette az ígéretet, abból következtethetünk, hogy bár sok ellenvetés jutott eszébe, csakis ez egy dolgon akadt fenn. Könnyen ellenvethette volna azt, hogy hol van Dávidnak a széke, mikor már régen megsemmisült a birodalom tekintélye, és teljesen elmúlt a királyi nemzetség fénye. Bizonyára mesének tartotta volna, amit az angyaltól hallott, ha testi értelem szerint mérlegelte volna a dolgot. Kétségtelen tehát, hogy teljesen meglévén győződve az egyház megújhodásáról, könnyen hitelt adott ennek a test szerint hihetetlen dolognak. És akkor valószínűleg általában ismeretes volt Izsaiásnak ama jövendőlése, Izsaiás 11.1, melyben Isten megígéri, hogy egy vesszőszálat fog támasztani Isai megvetett törzséből. A szűz kebelében Istennek a kegyelméből támadt hit eredményezte tehát, hogy ellentmondás nélkül fogadta a Dávid székének felállításáról neki hozott híradást. Ha valaki azt hozná fel, hogy volt más jövendőlés is arról, hogy egy szűz fiút fog szülni, annak azt mondanám, hogy erről a titokról akkor még homályos volt az ismeret. Az atyák remélték ugyan, hogy születik majd egy királyuk, ki alatt boldog és szerencsés lesz Istennek népe, de hogy miként, az titok volt előttük, mint a fátyollal volna leborítva. Nem csoda tehát, hogyha kérdést tesz a Szent Szűz erről az előtte ismeretlen dologról. Amit pedig egyesek az ő szavaiból gyanítottak, hogy az örök szűzesség fogadalma járt volna eszében, nagyon is gyönge, sőt egészen képtelen állítás. Így hitszegés lett volna ugyanis az ő részéről, ha eltűri, hogy férhez adják. S nem vethette volna meg a házasság szent szövetségét az Isten kigúnyolása nélkül. Bármilyen durva zsarnokság garázdálkodott is e tekintetben a pápaság alatt, odáig mégsem mertek menni sohasem, hogy a férjesasszonynak tetszés szerint megengedtek volna megtartóztatást fogadni. Azután meg gyerekes képzelődés a szerzetességre gondolni a zsidóknál. Meg kell azonban oldanunk azt az állítást, hogy a szűz a jövőre van tekintettel, és ezért jelzi, hogy neki egyáltalán nem lesz együttlakozása férfiúval. Ez a gyanítás valószínű és egyszerű is. Mert a dolog nagysága, vagy inkább fönnsége rendítette meg a szüzet annyira, hogy a bámulat minden érzékét lekötve és lebilincselve tartotta. Mikor azt hallja, hogy Isten fia meg fog születni, valami nem közönséges dologra gondol, és ez az oka annak, hogy miért utasítja el magától a férfiúval való párosodást. Ez itt kiált fel megrémülten, mi módon lészen ez? Isten pedig azért bocsát meg neki oly kegyesen, s azért válaszol neki az angyal által oly jóindulatulag és szeliden, mivel tisztelettel is higgadtan az isteni cselekedet iránt való bámulattal kérdezi, hogy miképpen fog megszületni az, ami meggyőződése szerint fölötte áll a természet közönséges és szokásos rendjének. Szóval ez a kérdés azért nem volt ellenére a hitnek, mert inkább a csodálat, mint a bizalmatlanság volt a forrása. 35. vers. A Szentlélek szállt erejét. A módot, mely kielégíteni a kíváncsiságot, nem jelöli meg az angyal, amint hogy nem is volt ez szükséges. Egyszerűen a Szentlélek erejének megfontolására utalja a szüzet, hogy csendben és békében vesse magát egészen alá neki. A rejárt szál ige jelzi, hogy rendkívüli lesz ez a cselekedet, melynél a természeteszközei megfogyatkoznak. A következő részlet, hogy a magasságosnak ereje árnyékoz meg tégedet, magyarázatképpen van ide csatolva. A Szentlélek ugyanis szinte lényeges ereje az Istennek, s ennek a hatékonyságával nyilvánítja ki és hozza magát napfényre az egész világ kormányzásában, épp úgy, mint a csodákban. A megárnyékoz igében szép metafora van. Isten erejét ugyanis, melyel az övéit óvja és védelmezi, a Szentírás igen sokszor az árnyékhoz hasonlítja. Úgy látszik azonban egészen más, különleges a helynek alapja. Azt tudnélik, hogy a Szentlélek működése titkos lesz, mintha egy lepelként használt felhő gátolna az emberek szemeit a látásban. Amint azonban elrejti előlünk Isten a csodák véghezvitelében cselekedeteinek indító okát, úgy nekünk az a kötelességünk, hogy okosan tiszteljük azt, amit el akar előlünk rejteni. Azért, ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Megerősítése ez az előző mondásnak. Az angyal ugyanis azt tanítja, hogy Krisztusnak férfi és asszony párosodása nélkül kell születnie, hogy szent és az Isten fia legyen. Azaz, hogy szentségben és dicsőségben fölötte álljon minden teremtménynek, s hogy ne legyen egy fokon a közönséges emberekkel. Az eretnekek, kik azt költik, hogy Krisztus csak az emberré való születése óta lett Isten fiává, az ok adatoló kötőszóba kapaszkodnak, és azt mondják, azért kell őt Isten fiának hívni, mivel csodálatosképpen fogantatott a Szentlélek ereje által. Okoskodásuk azonban helytelen. Mert bár Isten fia jelent meg a testben, ebből még nem következik, hogy az ige nem az atyától eredt az idők előtt. Sőt, éppen az jelent meg az emberi testben is Isten fiaként, ki örök istenségében fia volt az Istennek. Egyébként ez a hely Krisztusnak nem csak a személyi egységét ajánlja figyelmünkbe, hanem azt is mutatja, hogy Krisztus, amennyiben emberi természetet öltött magára, Istennek fia. Tehát, amint kezdettől fogva sajátja volt Krisztus isteni lényegének az Isten fia név, úgy ez most együttesen is megilleti mind a két természetet. Mivel a nemzésnek titkos és mennyei módja kivette őt a közönséges emberek sorából. Más helyeken, hogy a maga valódi emberi voltát bizonyítsa, sokszor nevezi magát az ember fiának. Az emberi természet valódisága azonban nem áll útjában annak, hogy különös tiszteletet ne szerezzen neki minden mások előtt az isteni nemzés. Azért, mert ő a természet szokásos rendje ellenére a Szentlélektől fogantatott. Ezért méltán növekszik a mi bizodalmunk, annyira, hogy szabadabban merjük Istent atyánknak nevezni, mert az ő egyszülött fia, hogy velünk őt megossza, ami testvérünk akart lenni. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy Krisztus, amennyiben lelki erő nemzette őt, szent magnak mondatik. Amint ugyanis igazi embernek kellett lennie, hogy bűneinkért eleget tegyen, s a halált és a sátánt, ami testünkben legyőzze, végül, hogy igazi közbenjáró legyen, úgy minden tisztátalanságtól is szentül is mentnek kellett lennie, hogy másokat megtisztíthasson. Tehát, bár Ábrahám magjából származott Krisztus, mégsem ragadt rajá semmi szenny sem a bűnös természetből, mert őt magától a születésétől kezdve tisztán tartotta meg Istennek lelke. Mégpedig nem csak azért, hogy külön önmagában ragyogjon a szentségével, hanem inkább azért, hogy az övéit megszentelje. Tehát maga a fogamzás módja bizonyítja, hogy el volt, ami közben járunk, különítve a bűnösöktől. 36. vers. És imély Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat. A családból vett példával buzdítja az angyal Mária hitét a csodában való reménykedésre. Mert ha Istent nem akadályozhatta meg Elzsébetnek a meddősége, sem az öregsége abban, hogy őt anyává tegye, akkor Máriának sincs oka tovább ragaszkodni a természet szokásos korlátaihoz, mikor az isteni hatalomnak ilyen példáját látja a rokonában. Világosan felemlíti az angyal a 6. hónapot, mert bár az 5. hónapban szokta az asszony az élő magzatot megérezni, a 6. hónap az, mely minden kétséget kizár. Máriának ugyan bele kellett volna az Isten egyszerű szavába is nyugodni, úgyhogy semmi szükség se lett volna hitének más oldalról való támogatására. De hogy ne ingadozzék tovább, ígéretét ezzel az új érvel volt kegyes az Úr támogatni. És ugyanezzel a kegyességgel támogat és tart fenn bennünket nap-nap után az Úr, sőt annál inkább, minél ingatagabb a hitünk. Hogy tehát kétséges ne legyen előttünk az ő igazsága, az ennek megerősítésére szolgáló bizonyítékokat több felül veszi. Kérdés most már, hogy miként voltak rokonságban az Áron leányai közül való Elzsébet és Mária, ki Dávid törzséből származott. Sőt, úgy látszik, hogy ez ellenkeznék a törvénnyel, mert a törvény tiltotta, hogy az asszonyok idegen törzsbeliekhez menjenek feleségül. 4 Mózes 36.6. Ami a törvényt illeti, ha a célt tekintjük, a törvény csak az olyan házasságokat tiltotta, melyek az örökösödést zavarhatták meg. Ilyen veszedelem azonban éppen nem forgott fönn, ha valamelyik Juda törzsbeli asszony paphoz ment feleségül, akire az örökség át nem származhatott. Ugyanez volt a helyzet akkor is, ha valamelyik lévi törzsbeli asszony a maga nemzetségén kívül ment férhez. Az pedig lehetséges, hogy a Szent Szűznek az anyja Áron törzséből származott, s így az ő leánya vérrokona volt Erzsébetnek. 37. vers. Mert Istennél semmi sem lehetetlen. Ha a latin szövegben használt verbum szót a maga tulajdonképpen és eredeti jelentésében szó, beszéd vehetjük, akkor e mondás értelme az, hogy Isten teljesíteni fogja mindazt, amit megígért, mert semmiféle akadály sem ér fel az ő erejével. És ez esetben a következtetésünk így alakul. Ezt az Isten megígérte, tehát teljesíti is, mert az ő szava ellenében semmi lehetetlenség sem vethető. De mivel a verbum szó a zsidó nyelv kifejezésmódja szerint többnyire a dolog, res, szó helyett vehető. A föntebbi mondást egyszerűbben magyarázhatjuk úgy, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Alaptételként azonban mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy nagy tévedésben vannak, kik Isten hatalmáról, ha valami feltűnt nekik, az igény kívül képzelődnek. Az ő mérhetetlenségéről ugyanis úgy kell gondolkoznunk, hogy ez legyen a mi reménykedésünknek és bizodalmunknak az anyaga. Márpedig nem csak meggondolatlan és haszontalan, hanem veszedelmes dolog is azon vitatkozni, mi lehetséges az Istennek, ha csak eszünkbe nem jut egyúttal az is, hogy mit akar ő maga. Azt teszi ezután itt az angyal, amit Isten lépten nyomon szokott tenni a Szentírásban, hogy tudnélik általános vonatkozású tannal erősíti meg az ígéret egyféle nemét. És itt igazán észszerű és helyes az általános vonatkozású tan használata, mikor a szétszórt ígéreteket mindannyiszor a szóban levő dologra alkalmazzuk, ahányszor csak aggodalomban és zavarban vagyunk. Amíg ugyanis határozatlanok maradnak az ígéretek, addig hidegen vesszük őket. Nem kell csodálkoznunk továbbá azon, hogy Isten hatalmát dicsőíti az angyal Mária előtt. Ami bizalmatlanságunk ugyanis a legtöbbször lerontja az ígéretekben való hitet. Szóval mindenki bevallja, hogy az Isten mindenható. Ha azonban valami olyant ígér, ami várakozásunkat fölülmúlja, akkor zavarban vagyunk. S mi az oka ennek, ha nem az, hogy semmivel sem tulajdonítunk többet ennek a hatalomnak, mint amennyit a mi értelmünk felfogni képes? Ezért mondja Pál apostol, mikor a Róma beliekhez írt levelének, 4. rész 20. versében Ábrahám hitét magasztalja, hogy Ábrahám megadta Istennek a dicsőséget, mivel Isten képes teljesíteni mindazt, amit megígért. És egy másik helyen, ahol az örök élet reménységéről van szó, Isten hatalmát így állítja maga elé. Tudom, úgymond, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni. 2 Timóteus 1.12. Úgy látszik, ez a legkisebb foka a hitnek, mert bármi istentelen legyen is valaki, azért a mindenható nevet Istentől nyilván meg nem vonja. Akinek azonban helyesen és mélyen belegyökerezett szívébe az Isten hatalma, az könnyen legyőzi a hit egyéb akadályait. De meg kell jegyeznünk, hogy Isten hatalmát csak is az igaz hit, hogy úgy mondjam, ragadja meg eredményesen. Isten ugyanis hatalmas, s azt akarja, hogy ilyennek ismerjék őt, azért, hogy magával s cselekedetével is megmutassa igazmondóságát. 38. vers. Imhol az Úr szolgálója. Nem engedi meg magának a Szent Szűz a további vitát. Mindazonáltal kétségtelen, hogy sok dolog juthatott eszébe, melyek a hitét késleltették, sőt, lelkét teljesen elfordíthatták az angyal beszédétől. De elejét vívén az ellentmondó okoskodásoknak engedelmességre kényszeríti önmagát. Az ugyanis a hitnek igazi megbizonyítása, ha elménket megfékezzük és szinte fogolyként tartjuk, hogy Istennel szemben ilyen vagy olyan ellenvetést ne tehessen. Amint viszont a hitetlenségnek a vitában való féktelenség a szülőanyja. Nem kicsin a jelentőségük eme szavaknak sem. Imhol az Úrnak szolgálója. E szavakkal ugyanis teljesen fölajánlja és átengedi magát Istennek, hogy szabadon éljen a maga jogával. A hitetlenek minden esetre kivonják magukat Isten keze alól, s amennyiben rajtuk áll, a munkáját is megakadályozzák. Minket azonban Isten elé állít a hitünk, hogy készen legyünk az engedelmességre. Ha azért volt a Szent Szűz az Úrnak szolgáló leánya, mert engedelmesen alávetette magát a parancsának, akkor nincs alávalóbb nyakasság, mint húzavonával megtagadni Istentől, amit megérdemel, és amit az engedelmesség megkövetel. Szóval, amint egyedül a hit tesz bennünket Isten engedelmes szolgáivá, s ad át minket az ő hatalmába, azonképpen a hitetlenség csinál belőlünk lázadókat és szökevényeket. Legyen nékem a te beszédet szerint. Ez a részlet különféleképpen magyarázható. Vagy úgy, hogy a Szent Szűz rögtön az imádságra és könyörgésekre adja magát, vagy hogy egyszerre hajlandó magát Istennek alárendelni és átadni. Én egyszerűen úgy magyarázom, hogy meglévén az Isten erejéről győződve és szívesen követve az ő hívását, egyúttal az ígéretét is elfogadja, s így nem csak várja, hanem vágyva is óhajtja az eredményt.